Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mostani igehirdetésen egy olyan téma lesz most a középpontban, ahol tulajdonképpen azért érezhetjük magunkat közel ehhez a témához, mert megnézzük azt, hogy egy fővárosban az apostol, Pál apostol hogyan hirdette az igét, és számunkra ez milyen tanulságokat hordoz. Mi volt ez a főváros? Melyiket nevezhetjük fővárosnak? Mit lehet mondani ezzel kapcsolatban? Ez a tesszalonikai gyülekezet, Tesszalonika városa, az a város, ahol körülbelül mintegy 300 ezer ember lakik most. Szaloniki kikötője. Ismerős, ugye? Tehát hallottunk már róla. Mai napig is létezik ez a város. Az ókorban is létezett, és akkor körülbelül 200 ezeren lakták. Makedónia provincia fővárosa volt egyébként, és ez a Makedónia provincia, ez miről is híres? Ez ugye onnan híres, hogy innen származik Nagy Sándor, a híres hadvezér. Tehát ő is makedón volt, ő is ilyen értelemben ehhez a területhez kötődik. Hogyan tudták itt az apostolok, illetve egész pontosan Pál apostol és munkatársai hirdetni az igét? És hogyan lehetséges az, hogy ez az ige hirdetés, ez az evangélium hirdetés nagyon eredményes volt, de nem elsősorban az apostol ért itt el nagy eredményeket, hanem a gyülekezet. Tehát ennek vajon mi lehetett a titka? Mert az apostol, hogyha megnézzük, hogy hogyan, miként került egyáltalán Tesszalonikába, akkor azt látjuk, hogy a cselekedetek tudósít erről, apostolok cselekedetei 16. fejezetben kapnak egy látomást, ugye Troásban, ez a makedóniai látomás. Föl lehet esetleg lapozni, de szövegszerűen én most nem idézném ezt a 16. fejezet vonatkozó részét. Kap egy látomást, hogy jöjjön át Európába, gyere át Makedóniába, és légy segítségül nékünk. Ez miért kulcsfontosságú az evangélium terjesztésében? Egyszerűen azért, mert ekkor lép át Európába az evangélium. Tehát addig a kereszténység alapvetően egy ázsiai történet, bármennyire is érdekes ezt kimondani, és sajátos ezt kimondani, de mégiscsak olyan területről indul el, ami földrajzi értelemben Ázsiához tartozik. Elkezdik az apostolok végezni a missziómunkát, elkezdődik a hit terjesztése, eljutnak Kis-Ázsiáig, ugye a mai Törökország területére, és a második misszióúton az a céljuk, hogy azokat a gyülekezeteket körüljárják, újra és újra meglátogassák, amiket az első misszióúton, amelyeket az első misszióúton megalapítottak. A Szentlélek közbeszólt, hogy nem oda kéne menni. Irány inkább Európa, irány inkább Makedónia. És érdemes megnézni, hogy hogyan is érkeznek meg erre az abszolút nagy helyre, nagyvárosba. Nem ez az első állomás, tehát nem Tesszalonika az első állomás, hanem Filippi. Mindjárt nézzük is, hogy milyen tapasztalataik voltak Filippiben. Nézzük meg azt tehát, hogy hogyan emlékszik vissza az apostol a tesszalonikai munkájára. Korintusból írja egyébként a levelet, még évszám szerint is meg lehet határozni, körülbelül 51-52-ben. Ezt olvashatjuk tehát, és most kérném, hogy nyissunk meg a Szentírást a Tesszalonikai első levél második fejezeténél. Tesszalonikai első levél második fejezete, és itt az első 6 verset szeretném olvasni. Tehát még egyszer 1 Tesszalonika 2, második fejezet, és aztán az első 6 verset olvasom. Mert magatok tudjátok, atyám fiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább, noha előbb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha. Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. Eddig olvasom az igét. Azt mondja tehát, hogy ugye így kezdődik ez a szakasz, hogy ami ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való, nem volt fölösleges, sőt inkább, noha előbb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben. Egy pillanatra érdemes ezen elgondolkodni. Érdemes azon elgondolkodni, hogy az apostol és a munkatársai, és egyáltalán az első keresztények micsoda áldozatot vállaltak azért, hogy a hit terjedjen. Ha mi megveretéssel szembesülnék, tehát nem ennek a veszélyével, hanem hogy szó szerint megvernek bennünket. Hát nem az lenne az első gondolatunk, hogy akkor talán visszafordulunk? Hát most minek menjünk tovább, nem? Hát most, ha egyszer nem fogadnak be, hogyha csak a probléma van ebből. Igen, Filippiben ezt élték át. Filippiben, és erről a Cselekedetek 16. fejezete tudósít, ott bizony megveretést és bebörtönzést éltek át. Na most az emberi logika azt diktálná, hogy ezen a ponton fordulok vissza, tehát rendben, hogy áthívott a Szentlélek ide Európa földjére, Makedóniába, jól van, voltunk két helyen, hát inkább elmenekülünk vissza, mert azért Ázsiában mégiscsak egyszerűbb a helyzet. Egyébként nem egyszerűbb, tehát az első misszió után is megtapasztalhatták, hogy Kis-Ázsiában is rengeteg nehézség érte őket, tehát ilyen értelemben ebben nem volt nagy újdonság. De mégiscsak egy picit, hogy átélje, átérezze az ember, tehát nagyon fontos ez, hogy az emberben tudatosuljon, hogy mit vállaltak az apostolok azért, mit vállaltak az első keresztények, hogy tényleg terjedjen az evangélium egy ilyen helyen is. Azt mondja, háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben, de amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. Azt mondja tehát, hogy igen, közöttetek is hirdettük az Isten evangéliumát. Kinek az evangéliumát? Az Isten evangéliumát. Ez azért nagyon fontos, mert jó, ha az ember tudatában van annak, hogy az, ami a mi üzenetünk, az tulajdonképpen nem a miénk. Persze, mi azonosulunk vele. Ezt vállaltuk föl. Ezt szeretnénk továbbadni a többieknek, az embereknek. De ez valójában az Istené. Tehát ő a gazdája. Ő az, aki rendelkezik vele. Ő az, aki azt mondja, hogy igen, ez az én örömhírem. Neked ember csak az a feladatod, hogy ezt az örömhírt, ezt add tovább, de hamisítatlanul, tehát semmiféle pólyva ne legyen ebben, és ez örömhír. Na most ez egy óriási dolog. De óriási dolog az is, amit itt a második versben látunk, hogy nem csupán az örömről szól az apostol, hanem arról szól, hogy igen, ezt éltük át Filippiben, de volt bátorságunk abban, hogy tovább menjünk, de megint szóba hozza az, hogy igen, hirdettük köztetek az Isten evangéliumát sok tusakodással. Sok tusakodással. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egy könnyed dolog az evangélium hirdetés. Ez nem úgy megy, hogy csak úgy simán. Akkor sem úgy ment. Sőt, sok tusakodás, rendkívül erőteljes kifejezést használ az apostol, többször előkerül ez a Szentírásban, agonizó, agonizálás. Magyar nyelvből is ismerős ez, ugye? Mit jelent, ha valaki agonizál? Az azt jelenti, hogy élet-halál küzdelmet folytat. Élet-halál küzdelmet folytat. Tehát nem akármiről beszél az apostol, nem pusztán azt mondja, hogy igen, hírül adtuk az evangéliumot, és hála Istennek, hogy ez sikerült. Nem, sok tusakodással, élet-halál küzdelemben adtuk tovább az evangéliumot. Na most ez azért hatalmas dolog, mert ezek szerint nem csak fizikai nehézségekre utal, hanem lelki nehézségekre is. Tehát mind a kétféle szempontból az apostol olyan terheket élt meg, miért mondja azt például a korintusi levélben, a második korintusi levél 7. fejezet 5. versében? Azt mondja, kívül harc, belül félelem. Szinte költői szépségű a második korintusi levél, rendkívül szép a stílusa, nagyon különleges levél sok tekintetben. Azt mondja, kívül harc, belül félelem. Félt az apostol? Így fogalmaz. Szóval nem egy könnyed dolog az evangélium hirdetése. Nem arról van szó, hogy igen, megvan az üzenet, továbbadom, és minden rendben van, és megy minden a maga útján. Tehát ennek nagyon-nagyon komoly súlya van. Nagyon-nagyon komoly súlya van annak, hogy az apostol azt mondja, hogy igen, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát, de tudjatok róla, hogy sok tusakodással, sok harccal, sok küzdelemmel. Harmadik versben így folytatja. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Azt mondja, hogy a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból. Mondhatnak ránk bármit. Fejünkhez vághatnak bármit. Szerintem megtörtént már sokunkkal, nem? Tehát ez ismeretes kell, hogy legyen talán mindannyiunk számára. Történhet bármi, mondhatnak az emberek bármit, ha mi tudjuk, hogy ez az Isten örömhíre. Ha mi tudjuk, hogy mi az örömhírt így adtuk tovább, nem hitetésből, nem tisztátalanságból, nem áldogságból, akkor azt mondja az Isten, hogy igen, akkor a munkatársaim vagytok. Tehát akkor együtt dolgozunk. Az apostol is világossá teszi, hogy ez nem ebből van ez a munka, nem tisztátalanságból, nem álnokságból, nem hitetésből, és mi ennek a következménye, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, az ő evangéliumát, ne felejtsük el, akképpen szólunk. Még egy pillanatra itt álljunk meg. Miért van különleges üzenete annak, amit itt mond az apostol a 4. versben, az Isten méltatott minket arra? Azért különleges ez a kifejezés, mert ha azt a szót kimondom, hogy méltó, kihez szoktuk ezt kapcsolni? Leginkább a mindenható Istenhez, nem? Az Isten méltó arra, hogy dicsérjük. Méltó az Isten arra, hogy hálát adjunk neki. Méltó az Isten arra, hogy imádjuk őt. És ez nagyon helyén való is. De érdekes, hogy a 4. versben ezt a kifejezést, ezt az emberre vonatkoztatja. Az Isten méltatott minket arra. Méltóvá tesz bennünket az Isten arra, hogy az evangéliumot hirdessük? Ha azt mondom, hogy méltó az Isten, szerintem senki nem botránkozik meg ezen a szókapcsolaton. Ha azt mondom, hogy méltó az ember, mintha egy picit zavarna bennünket, nem? Pedig erről szól a 4. vers. Gondoljunk bele abba, evangélium hirdetése. Lehet, hogy azt mondanánk magunkra, hogy én ehhez nem vagyok méltó. Én inkább elbújok. Csinálja ezt más. Más talán méltóbb erre. Óhatatlanul is az embert előfoghatja esetleg valami kisebb rendőrségi érzés, hogy nem, én ehhez kevés vagyok, majd a másik elvégzi ezt a munkát. Mintha az Isten az ember szívéhez szólna, hogy ember, méltóvá tettelek arra, hogy hirdesd az evangéliumot. Tehát te ne futamodj meg, ne mondd azt, hogy majd más, ne mondd azt, hogy te ehhez kevés vagy, meg a vétkeid, stb. Igazunk van, amikor erre hivatkozunk, hogy igen, a vétkeink. Nincs hibátlan ember, nincs tökéletes ember. Mégis az Isten azt mondja, hogy ember, méltó vagy arra, méltóvá tettelek arra, hogy hirdesd az örömhírt. Ahogyan az apostol ezt elmondja, ahogyan az apostol magáról és a munkatársairól elmondja, úgy egy egész népet szeretne az Isten úgy látni, hogy igen, hirdetjük az evangéliumot. És ebben bizony benne van az, hogy ezt a népet méltónak találta arra. Nem kérdés, hogy ennek a népnek számtalan hiányossága van, ebben most nem erüljünk bele, talán mindannyiunk tisztában vagyunk ezzel, hiszen ott van a laudíciai levél, és még lehetne sorolni számtalan igeszakasz, csak ezt a kifejezést ízlelgessük egy picit magunkban. Méltó, méltó, méltó az ember. Méltó az ember arra, hogy hirdesse az Isten igéjét. Istennek ez szánt szándéka. Tehát nem azt mondja, hogy majd mennyei eszközökkel fogom hirdetni, nem téged, esendő embert kérlek meg arra, hogy add tovább az én örömhíremet. Nem a te örömhíred. Tehát nem neked kell kitalálni, meg megszerkeszteni, meg stb. Ez kész van. Ez kész van. Adom neked, és az a feladatod, hogy add tovább. Miért? Azért, mert méltóvá tettelek. Erős ez a gondolat, de hát ott szerepel az igében. Most ez nagyon fontos, tehát még egyszer hadd térjek ki erre a gondolatra. Ne fogjon el bennünket semmiféle kisebb rendőrségi érzés. Egyébként is a kisebb rendőrségi érzéssel az is az egyik probléma, ezt valaki egyszer így mondta, hogy a becsvágy édes testvére. Tehát amikor kisebb rendőrségi érzés van bennünk, az óhatatlanul is egyfajta becsvágyjal párosul. Óhatatlanul is egyfajta saját magunk középpontba állításába párosul. Az Isten azt mondja, hogy nem te vagy a lényeg. Az evangélium a lényeg. Az az örömhír a lényeg, amit továbbadsz. Az, hogy téged eszközként felhasználnak, ez remek dolog, de tudj róla, hogy te csak eszköz vagy. Az apostol is tisztában lehetett ezzel. Nem könnyű történet, még egyszer húzzuk alá, abszolút nem könnyű, sok tusakodás, kívül harc, belül félelem, de mégis méltó vagy. Méltó vagy arra, hogy hirdest. Jó, tehát ez maradjon meg bennünk, legyen ez bennünk, és biztasson ez bennünket, hogy igen, az Isten méltóvá tett, ahogyan az apostolt is méltóvá tette, a munkatársait is méltóvá tette, úgy egy népet is méltóvá szeretne tenni arra, hogy igen, hogy reánk bízza az evangéliumot. És nyilván nem az a mérce, amit itt olvashatunk a negyedik versben, ezt az apostol is egyértelművé teszi, nem úgy, hogy embereknek tetszünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert természetesen nem lehet itt megállni ennél a szónál, hogy méltó, hanem azt mondja, hogy ha már egyszer a munkatársa vagyok, akkor ő az, aki nekem segít, és ő az, aki az én szívemet megvizsgálja. Nem az embereknek akarunk tetszeni, nem emberek a mérce. Ez azért nagyon fontos, mert ugye óhatatlanul is az üzenetet, hát talán hajlamosak lennénk egy picit finomítani, vagy elrejteni mások elől. Ránk bízta az Isten. És nyilván meg kell vizsgálni azt, hogy a másik mit tud befogadni. Ne felejtsük el. Nem én vagyok a lényeg. Nem az a lényeg, hogy én mit akarok mondani. A másik mit tud befogadni. A másik mennyire kész arra, hogy befogadja az Isten örömhírét, az Isten evangéliumát. De a másik sem mérce, hanem tulajdonképpen mindig a mindenható Isten a mérce. Ráfigyelek, és így munkálkodom másokért. Ráfigyelek, és ő az, aki segít nekem, és ebben a munkában ilyen értelemben bizony szoros értelemben véve munkatársunk vagyunk. Közben Isten vizsgálja a szívünket. Ezzel figyelmeztet bennünket az Úr, hogy tiszta indítékból adott tovább az igét? Tiszta indítékból teszed, amit csinálsz? Ha igen, akkor minden rendben van. Akkor munkálkodhatsz tovább. Nem úgy, hogy az embereknek tetszünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Ötödik vers így folytatja, mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha. Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. Azt mondja tehát, hogy kizárólag arról van szó, hogy Isten a bizonysága annak, ahogy mi dolgoztunk értetek. Nem volt ebben semmi álnokság, nem volt ebben semmi telhetetlenség, nem volt ebben semmi olyan, hogy terhetekre lettünk volna, mint Krisztus apostolai, mert hogy az apostolok úgy hirdették az igét, ahogyan Pál is mondja a korintusi levélben, ingyen vettétek, ingyen is adjátok. Ilyen értelemben az ige mindannyiunk számára nyitott. Ilyen értelemben az ige mindannyiunk számára elérhető, az evangélium mindannyiunk számára ott van a kezünk ügyében, de ezt érdemes továbbadni. Ezért adta Isten az evangéliumot. 7.-8. vers. Ezt olvassuk még föl. Mit mond még az apostol, és mit fűz hozzá ezekhez? De szívélyesek voltunk ti köztetek, miként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit. Így felbuzdulva irántatok, készek voltunk közölni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Azt mondja tehát, hogy szívélyesek voltunk ti köztetek. Hogyan érdemes továbbadni az evangéliumot? Mert ha pusztán azt mondjuk, hogy igen, tiszta evangéliumot érdemes továbbadni. Csak a tiszta evangélium, és ez nagyon helyén való. Ne legyen abban semmi polyva, semmi olyan, ami oda nem illő. De azt is mondja, hogy szívélyesen tettük ezt. Elképesztően fontos az ember életében a szívélyesség, a kedvesség. Tehát amennyiben mi szeretjük azt, hogy kedvesen viszonyulnak hozzánk, teljesen természetes, hogy az emberek is ugyanúgy vannak ezzel, az a kedvesség, ami Jézus Krisztusból áradt, az belőlünk is kell, hogy áradjon. Az a megszólító erő, az a szeretet, ami természetesen az igazsággal párosul, természetesen az örömhírrel párosul. Éppen annyit, amennyit tovább tudunk adni, de amennyit tovább tudunk adni, és lehet, hogy csak egy szót tudsz továbbadni, lehet, hogy csak egy mozdulatot, csak egy bármit, valami apróságot tudsz továbbadni. Azt mondja az apostol, hogy ezt szívélyesen tettük. Szívélyesen. Elképesztően fontos ez, mert ha nem szívélyesen, nem kedvesen adja tovább az ember az evangéliumot, hát mi lesz abból? Vagy egy picit kitágítva a kört, ha nem kedvesen viszonyulunk másokhoz, ha nem ez a lényünknek az egyik jellegzetessége, alapvető jellegzetessége, hát akkor mire számítunk? Szóval ez azért nagyon fontos, mert ugye időről időre szembe kell, hogy nézzünk azzal, amit már sok ige hirdetésben feszegettünk, és nem lehet elégszer feszegetni, hogy tulajdonképpen hogyan, miként lesz ebből végső nagy evangélium hirdetés. Hogyan fognak megtelni itt a sorok, ahogyan erre már kitértünk korábban is. Tessék, ez az egyik kulcs. Ez az egyik kulcs az evangélium üzenetében való munkálkodás, fogunk még szólni erről a munkálkodásról, de milyen legyen ez a munkálkodás? A két szempontot egyszerre figyelembe vévő. Továbbadni az örömhírt, a tiszta örömhírt kedvesen, szívélyesen. Szívélyesen figyelve a másikra, figyelve egymásra is, tehát teljesen természetes, hogy közöttünk is ilyen légkörnek, lelkületnek kell uralkodnia, de amikor én beszélek másokkal, amikor én viszonyulok másokhoz, akkor szintén nagyon jó, ha ez megvan. És lehet, hogy szó szerint az evangéliumot nem tudjuk továbbadni, ott és akkor, abban a pillanatban, de ha másodjára, meg harmadjára, meg negyedjére is kedvesek vagyunk azzal az emberrel, akkor lehet, hogy ötödjére meg fogja kérdezni, hogy te miért vagy velem ilyen? Miért vagy más? Ti miért vagytok mások? Miért nem olyanok vagytok, mint a világ fiai? Nem? Szerintem többünknek volt már ilyen tapasztalata, hogy az emberek fölteszik ezt a kérdést, vagy egyszerűen kimondják, hogy belőletek valami más árad, mint amit megszoktuk. És ez az, amit nagyon-nagyon megbecsülhetünk, mert lehet, hogy ötödjére föl fogja tenni ezt a kérdést, hogy mi a te titkod? Mi az, ami miatt te úgy viszonyulsz hozzám, ahogy? És ez az, amikor az evangéliumot már a maga koncentrált értelmében tovább lehet adni. És beszélni esetleg a Bibliáról, beszélni jövendőlésekről, beszélni Jézus Krisztusról, sok mindenről. Szóval ennek ez a kulcsa. Milyen értelemben legyen az ember szívélyes? Azt mondja, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit. Szóval egy kisgyerekhez mindenki kedvesen viszonyul, nem? Tehát eleve, attól úgy elolvad szinte az ember, hogy mennyire kedvesek, bájosak, aranyosak, édesek tudnak lenni. Na most az apostol ezt a képet hozza. Azt mondja, ahogy a dajka. Tehát ahogy a dajka dajkálgatja a gyerekeket, és itt aztán nem nagy gyerekekről van szó, tehát itt tényleg a 0-1-2 évesekről van szó, akit még dajkálgatni kell. Szóval azt mondja, ilyenek legyetek ti az emberekkel, mi ilyenek voltunk veletek. Így dolgoztunk közöttetek, Tesszalonikában. Nagyon szép ez a kép, amit itt az apostol mond. És szép ez a 8. vers is, amit itt hozzátesz még. Azt mondja így, felbuzdulva irántatok, készek voltunk közölni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Azt mondja, készek voltunk közölni veletek nem csak az Isten öröm hírét, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Azt mondja az apostol, hogy ez ugyanúgy az üzenet hirdetés része. Ugyanúgy az üzenet hirdetés része az, hogy elmondom, nem csak az örömhírt, nem csak az igei üzenetet, hanem azt is, hogy rám ez hogy hatott. Mert hogy a mi magunk lelkét is közöljük veletek. Éppen ezért nagyon jó, hogyha az emberekkel személyes viszonyban vagyunk. Tehát nem pusztán arról beszélünk, hogy az ige, meg a proféciák, vagy az idők jelei, téged ez hogyan érint? Engem ez hogyan érint? Mondjam el! Mert hogyha személyesen fogalmazom meg, akkor könnyen lehet, hogy jobban átmegy. Könnyen lehet, hogy jobban megjegyzi, mint hogyha pusztán valamiféle dologról, tantéterről, eszméről, bármiről beszélek. Hogy lehet ezt személyessé tenni? Hogy lehet az embereket úgy megszólítani, hogy igen, nem csak az örömhírről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ez az örömhír hogyan szólított meg engem, mikor szólított meg engem, miért szólított meg engem, mikor tudott megszólítani az Isten. Hogyan munkálkodik most is bennem az Isten, milyen nehézségei vannak ennek a munkálkodásnak, és így tovább. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy az ember ezt a 8. verset is szem előtt tartsa. Igen, az evangélium hirdetésébe ez is beletartozik. a saját tapasztalatok, továbbadni azt, hogy ez engem hogy érintett. Kedves gyülekezet, akkor, amikor a tesszalonikai levélről beszélünk, és erről az ige szakaszról beszélünk, egy olyan gyülekezetről beszélünk, amelyik példamutató volt. Azért nem sok ilyen gyülekezet van az Új Szövetségben, ugye? Tehát nem lehet azt mondani, hogy olyan rengeteg dicsérő szót mondana Pál, vagy éppen mások a gyülekezetekről. Ez kivétel. Tehát ez nem Korintus. Korintusi levelet, ha olvassa az ember, hát szinte fogja a fejét, hogy ott mennyi minden probléma volt, és akkor még lehet ezt fokozni, de hála Istennek volt annak a levélnek eredménye. Na most Tesszalonikában ilyen problémák nem voltak. Tehát ez a gyülekezet, ez egy példamutató gyülekezet volt, olyannyira példamutató gyülekezet, nézzük csak meg az első fejezetet, hogy hogyan ad hálát az apostol azért, hogy a tesszalonikaiak olyanok, amilyenek. Milyenek? És mit csináltak ők? Nézzük csak. Tesszalonikai első levél, első fejezet, és ott a 6.-7. verset és a 8.-at szeretném még olvasni. És ti, ami követőinké lettetek, és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szentlélek örömével. Úgy, hogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában, minden hívőre nézve. Mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Azt mondja tehát, hogy ti befogadtátok az igét, tehát most már a gyülekezetről beszél, eddig magáról beszélt. Magáról és a munkatársairól. Most a gyülekezetről beszél, befogadták az igét, fantasztikusan szép kifejezés, tehát ugye nem csak arról beszél, hogy ti találkoztatok az igével, nem, szívetekbe fogadtátok. Sokféle szorongattatás között történt ez, egy szóval utal arra, hogy a híveknek sem volt egyszerű, tehát ne csak az apostolról gondoljuk ezt, meg a munkatársairól, akik a misszió utakon jártak, hogy nagy nehézségeik voltak, a híveknek is nehézségeik voltak. Azt mondja, sokféle szorongattatás között, Szentlélek örömével fogadtátok be, úgyhogy példaképekké lettetek Makedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Na ez miért fontos? Ez azért nagyon fontos, ha lenne most térképünk, akkor meg lehetne ezt mutatni, de hát kérném, hogy nézzük majd meg, de szerintem magunk elé tudjuk ezt képzelni. Az ókori görög területek, ugye gyakorlatilag ilyenről, hogy egységes Görögország nem is nagyon lehet beszélni az ókorban. Az ókori görög területek két nagy tartományba szerveződtek. Nem több, mint kettő. Ez a kettő volt az. Makedónia és Akhája. Na most, ugye el tudjuk ezt képzelni, ez gyakorlatilag az egész mostani Görögországot lefette, sőt, Makedónia ugye az attól északra lévő területeket is. A Makedón-Macedón névvitáról talán hallottunk már, ez áll a háttérben. Eredetileg a makedónok azok egyértelműen a görögökhöz kapcsolódnak, és ugye nem pedig ahhoz a bolgár nemzetséghez, vagy bolgárokhoz tartozó délszláv nemzetséghez, akik a Macedónia nevet fölvették. De mondom, ez egy újkori vita, csak érdekességképpen jó, ha tudunk róla. No de, mit mond itt az apostol? Tehát még egyszer, melyik gyülekezetről beszélünk? A tesszalonikai gyülekezetről beszélünk, igaz, hogy fővárosi a gyülekezet, tehát ez igaz, ne felejtsük el, 200 000-es lakosú város, de azt mondja, hogy ti annyira példaképekké lettetek, úgy fogadtátok be az igét, hogy az egész tartományban híre terjedt annak, tehát egész Makedóniában, de ráadásul még a déli tartományt is megemlíti, Makedónia az északi, Akhája a déli tartomány, Akhájában is kizendült tőletek az Isten beszéde, sőt minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Na, ez aztán elgondolkodtató. Mert amikor az apostolok cselekedeteit olvassa az ember, amikor a kereszténység terjedésével foglalkozunk, hát ugye azt hinné az ember, hogy itt a legnagyobb munkát az apostol végezte misszió útjaival. Nyilván a cselekedetek is alapvetően erről szól. De még mielőtt az ember azt hinné, hogy ez egy one-man show volt, ugye modern kifejezéssel élve egy ilyen egyszemélyes történet, szó nincs erről. Tehát azt mondja, ott van a gyülekezet, és híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Tehát fölösleges erről beszélni, mert ti ezt pontosan tudjátok, hogy micsoda eredménye lett És itt jön a meglepetés, nem az én munkámnak, a ti munkátoknak. A ti munkátoknak. Tehát ezt a munkát ti végeztétek. De nem pusztán munkáról beszél persze, azt mondja, befogadtátok az igét, Szentlélek örömével fogadtátok be, igaz, hogy voltak szorongattatások, de ennek olyan híre terjedt, hogy kizendült tőletek az Isten beszéde. Tehát egy gyülekezet ilyen példa tudott lenni. És nyilván kulcsfontosságú az a munka, amit az apostol végzett, és nyilván a legnagyobb munkát ő végezte, kétségtelen, többet munkálkodtam, mint az összes többi apostol együttvéve, tehát ez egyértelmű, hogy a legnagyobb ige hirdetőjéről beszélünk a kereszténységnek, de ez a kis mozzanat utal arra, hogy a gyülekezet mennyire hozzátette a maga részét. Tehát ez egy óriási dolog, amit itt az apostol elmond. Azt mondja, fölösleges erről beszélni, fölösleges ezt részletezni, hát mindenki tisztában van ezzel. Egy száz gyülekezet. Nem tudunk több gyülekezetről Tesszalonikában. Egy száz gyülekezet. Nem tudjuk a létszámát sem. Az emberben fölmerülhet az a kérdés, hogy mekkora volt ez a gyülekezet. Egyébként egyetlen dolog még, és aztán lassan a lezáráshoz kell közelednünk itt az igehirdetés kapcsán, számadatokról beszéljünk még egy kicsit. Tényleg mennyien voltak az első században a keresztények? Mert az ember ugye azt hinné, hogy itt valami robbanásszerű, óriási mértékű, hatalmas, terjedése történt az evangéliumnak. Ez egyfelől igaz, de mégsem beszélhetünk arról, hogy mondjuk ezrek meg tízezrek fogadták el az igét az első században. Tehát bármennyire is érdekes ez, ugye hajlamosak lennénk kiindulni a Cselekedetek második fejezetéből, Pünköst. Emlékszünk erre? 3000 embert él meg, 3000 ember keresztelkedik meg, óriási dolog. Na de ennyire tömeges megtérés, ennyire tömeges keresztség a későbbiekben nem jellemző. Tehát ilyenről nem is olvasunk az igében, és ha megnézzük az adatokat, hogyha könyvekben utána olvasunk, elindult a kereszténység, hogy ne, de a létszám a század végére, az első század végére az olyan tízezres nagyságrendű volt. Tehát magyarán tízezeres nagyságrendű, nem tudjuk pontosan 10 000, 20 000, 30 000, de nagyságrendileg ennyi az egész birodalomban. És persze sok felé eljutott az evangélium. Na most, ha ezt visszabontjuk ugye a tesszalonikai gyülekezetre, és még egyszer mondom, csak tippelünk, tehát ilyen értelemben pontos tudásunk erről nincs. Nem biztos, hogy ez a gyülekezet, ez nagyobb létszámú volt, mint mondjuk a mostani zugligeti gyülekezet. Tehát lehet, hogy ők körülbelül ennyien voltak. Mert máshol se voltak olyan nagyon sokkal többen. Sok helyen volt kereszténység, kétségtelen, de nem voltak annyira népes gyülekezetek, hogy ilyen mondjuk 1000-1500 fős gyülekezetek legyenek. Nem voltak, nem jellemző. Az első században nem. Aztán igen, a második századtól kezdve, meg a harmadik századtól. Tehát fokozatosan növekedett a létszám, elindult egy nagyon határozott ütemű fejlődés, de az első században ez a fejlődés, ez csak lassú léptekkel történt. Nagyon-nagyon érdekes ez. Az apostolok lerakták az alapjait a kereszténységnek, de az igazán nagy létszámbeli fejlődést ők már nem élték meg. Mintha Jóisten ezt szándékosan egy picit visszatartotta volna. De aztán beindul, aztán millió számra jönnek keresztények, és folyamatosan fejlődik az egyház. Na most ezt csak azért mondtam, hogy legyünk tisztában azzal, hogy ez a gyülekezet hatalmas munkát végzett ugyan, de ez nem a számadatokról szól, nem a létszámról szól. Azt mondja, hogy ez a gyülekezet, ez példaképekké lettetek, ugye azt mondja, minden hívőre nézve, és kizendült tőletek az Úr beszéde, minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Ez is érdekes egyébként, az evangélium terjesztéséről beszélünk, az evangélium továbbadásáról beszélünk. Nyilván lehet erről beszélni, és ez nagyon fontos, és én is alapvetően erre helyeztem most a hangsúlyt. De mit mond itt a 8. vers? Azt mondja, hogy a ti Istenbe vetett hiteteknek híre terjedt. Ennek a hitnek terjedt híre. Tehát ez a gyülekezet a helyén volt. A gyülekezeti tagok ilyen értelemben stabil és olyan hívők voltak, akikre lehetett számítani. Valóban oszlopként voltak ott a gyülekezetben. Azt mondja, ennek terjedt híre. Nyilván munkát is végeztek, ez egyértelmű. De mégis ez a fajta stabilitás az, ami a növekedés garantálja. Ez a fajta stabilitás olyan értelemben, hogy az Istenben meggyökerezik valaki, és ragaszkodik ahhoz, amire az Isten őt eljuttatta. Na, ennek terjedt híre. És nem csak a tartományban, mert ugye tartományi fővárosról beszélünk Tesszalonika esetében, hanem a délebre fekvő tartományban is, Akhájában. Ez az, ami elgondolkodhat bennünket, és rendkívül szép az, ahogyan az apostol beszél még a tesszalonikaiakról. Kedves gyülekezet, egyetlen igeverset szeretnék már csak olvasni, még a második fejezetre egy gondolat erejéig pillantsunk vissza. A második fejezet 13. versében a következőképpen fogalmaz az apostol. Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Szóval, hogyha a kulcsokat keressük, ha azt keressük, hogy miért volt olyan példamutató a tesszalonikai gyülekezet, miért ad hálát az apostol őértük. Egyébként nagyon érdekes az apostol munkamódszere. Ahol van miért hálát adni, ott bizony megdicséri a gyülekezetet. Ha feddeni kell egy gyülekezetet, akkor feddi a gyülekezetet. Tehát mikor melyik? Lásd Galata levél, Korintusi levél ugye a mérleg egyik serpenyőjében, és lásd a tesszalonikai levelek a mérleg másik serpenyőjében. Tehát bölcsen, amire éppen szükség van. Azt mondja, hogy ennek az a titka, hogy ti befogadtátok az Isten általunk hirdetett beszédét, és nem úgy tekintettetek erre, mint emberek beszéde, hanem mint Isten beszéde, Isten szava. Tehát akkor, amikor kimondjuk, hogy igen, ez az Isten evangéliuma, soha ne felejtsük el, Jézus Krisztussal kerülünk kapcsolatba. Azzal a Jézus Krisztussal, aki az életét adta értünk, hogy ez az evangélium szárba szökkenhessen, terjedhessen, azzal a Jézus Krisztussal, akit a tesszalonikai hívők is megértettek, hogy igen, ő az, aki készített bennünket arra, hogy valóban legyünk mélyen hívők, és kapcsolódjunk be az evangélium hirdetés munkájába. Szóval ez a Jézus Krisztus sütött át az ő egész életükön, és ő motiválta őket arra, hogy valóban munkálkodjanak, és legyenek hívők. Nem bonyolult dolgokról beszélünk. Ezek nem különösebben összetett kérdések, vagy olyan meg nem érthető dolgok. Egyszerűen a hit alapelemeiről beszélünk, és a hitnek ezeket a fajta alapelemeit a tesszalonikai gyülekezet magáévá tette, és ennek következménye az lett, hogy fejlődtek. Ennek következménye az lett, hogy az Isten örömhírét, evangéliumát úgy tudták terjeszteni, hogy annak eredménye is lett, az első században is, második században, harmadik században, és nagyon-nagyon sokakra elhatott az a munkálkodás, aminek ők a részesei voltak. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy akkor, amikor olvassuk a leveleket, akkor ezt a fajta hitet, reménységet, ezt halljuk ki a levelekből. Halljuk ki a levelekből azt, hogy nem vesztett ügy az, aminek mi a részesei vagyunk, sőt, ez egy nyert ügy. Azért, mert az Isten evangéliumával állunk kapcsolatban. Ne felejtsük ezt az üzenetet sem, méltók vagyunk arra, mert az Isten méltóvá tett bennünket arra, hogy képviseljük az evangéliumot. Eközben vizsgálja a szívünket, de az alapkiindulási pont mégiscsak ez, hogy ember, méltó vagy arra, hogy hirdesd az én beszédemet. Tedd meg mindazt, amit én eléd beadok. És ha ez megtörténik, akkor valóban sokkal-sokkal közelebb fogunk jutni a késői esőhöz, akkor valóban el fog ez indulni, mert hogy milyen jelek vannak a világunkban, Pál apostollal élve szükségtelen arról bármit is szólnunk, hiszen szóltunk már erről, sokunk számára egyértelmű lehet, de az Isten vár ránk, vár az ő népére, hogy valóban elvégezzük azt a munkát, de olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, ahogyan ezt a tesszalonikai hívők tették. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban ez megtörténjen. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy megkeresel bennünket a te ígéddel, és köszönjük a tesszalonikai levelet is, köszönjük ennek a levél néhány versének azt a különleges üzenetét, amelyet te a szívünkre szerettél volna helyezni, és szeretnéd, hogy egészen a miénk legyen ez az üzenet. Segíts kérünk, Urunk, hogy valóban erőt, bátorítást meríthessünk ebből az üzenetből, hiszen Te végtelenségig szeretsz bennünket, és szereted a Te művedet, és szeretnéd azt tovább építeni. Használj fel, kérünk, ebben bennünket munkatársaidként. Használj fel bennünket úgy, hogy valóban azt a munkát, amit Te elénk helyezel, el tudjuk végezni, olyan lelkülettel, olyan hozzáállással, amelyre Te késztesz bennünket. Istenünk, köszönjük, hogy méltóvá akarsz tenni bennünket arra, hogy hirdethessük az evangéliumot, és köszönjük, hogy így tekintesz ránk. Kérünk, segíts bízni a Te munkádban, segíts bízni abban, hogy Te el tudod végezni bennünk is azt, amit a másik emberben, testvérünkben, illetve bárki másban el akarsz végezni. Segíts, hogy engedjünk ennek a munkának, és segíts, hogy bízunk abban, hogy valóban lesz felemelkedése a Te népednek, és be tudjuk végezni azt a munkát, amelyet Te elkezdtél, és most elénk helyeztél. Köszönjük, hogy ez a Te örömhíred. Köszönjük, hogy nem a saját üzenetünket kell hirdetnünk, hanem Te rád érdemes figyelnünk, és mindazt a rengeteg késztetést, amit Te adsz, ez szükséges beépíteni az életünkbe. Segíts, hogy figyeljünk erre, Urunk. És segíts, hogy kedvesen, szívélyesen tudjunk viszonyulni az emberekhez, akik körülöttünk vannak, akik éheznek valami jobbra, valami többre. Fohászkodunk azért, Istenünk, hogy segíts meglátni mindazokat a vágyakat, a szükségleteket, amelyeket mi be tudnánk tölteni a Te segítségeddel, a Te erőddel. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, és kérünk, segíts, hogy elmélyedhessen bennünk mindaz az üzenet, amit Te küldesz nekünk napról napra. Megváltunk Jézus Krisztus nevében, kérjük ezt. Amen.